Szeretettel köszöntök mindenkit utolsó előadásunkon, itt a tavasz, és ilyenkor beszoktuk fejezni az előadásainkat, így most elérkeztünk az előadásunk végéhez. A mai alkalommal, a záró alkalommal a Teremtés történet, a Szentírás és a Tudomány mérlegén címmel gondolkodunk, hogy hogyan is van a bibliai teremtés történet, hogyha megvizsgáljuk, óhatatlanul két szempontot kell figyelem előtt tartanunk és szem előtt tartanunk. Az egyik az, hogy egy-egy kijelentése mit tartalmaz a Bibliának. Természetesen ez egy óriási téma. Az az egy oldal, ami ott van a Biblia legelső lapján, ez egy olyan hatalmas téma, hogy erről kötetek százait írták. Én is már jó magam vagy 20 éve foglalkozom ezzel, és írok egy könyvet, de csak nem sikerül befejezni. Szóval minden egyes szóra és kijelentésre fél könyvet lehetne írni, ezt nem teszem meg. Ha valakit érdekel a téma, a Biblia programban, Biblia kereső programban beírjuk, hogy teremtés vagy teremt szót, ugye csillaggal, és akkor kijönnek a találatok, sok száz találat. De nem csak úgy lehet megismerni a teremtő szemét a Bibliában, hanem nagyon sokszor a csodáink keresztül, a gondviselésén keresztül, amelyek nem teremt szóval jelennek meg, hanem más formában. Tehát messze-messze, több ezer. Sőt, azért írtam fel ezt itt az előadásunk elején, ezt az ige helyet is, és ezt a két fogalmat is, hogy teremtés történet, újjáteremtés, mert a Biblia a teremtés és az újjáteremtés keretében feszül. Ez a szikla alapja a Bibliának. Ezt, ha valaki kiveszi, vagy elmozdítja, vagy megmásítja bárhol, az egész bibliai tanítás sérül. Tehát ezt nem lehet sértetlenül bántani, és ezért nagyon fontos ismernünk, hogy mit is tartalmaz ez, és csak így értelmezhetők az alaptanítások. Azok a dolgok, amiket én majd felsorolásszerűen fogok önöknek említeni, azok mind kamcsolnak ehhez a témához. Mint egy ilyen 30 fogalmat szeretnék önökkel megismertetni, ami így felszínre kerül. De ez az ige azért induljon bevezetésként a gondolatainkban, ez az ige nagyon szép. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Jeremiás könyve 10. fejezetében olvashatjuk. Figyeljük meg, hogy erő, bölcsesség és értelem. Az elmúlt előadásokon hallhatták, láthatták, hogy ez így van. Kiolvasható a természetből az erő, az értelem és a bölcsesség. És a gondviselés is. Emlékezzenek az elmúlt előadásra, amikor láttuk a Föld nevű bolygónkat, és láttuk, hogy az a hihetetlenül szűk élettér környezet, hogy rajzolódik ki a szemünk előtt. Hát azt hiszem, vaknak és süketnek kell lennünk, hogyha nem veszük észre benne, hogy egy teremtő gondviselő Isten van a háttérben. Mert ha bármelyik érték csak egy-egy százalékkal elmozdulna, akkor már nem lenne alkalmas a Földünk az életre. A teremtés oka és célja a szeretet, tanítja a Biblia, mert amikor azt mondja, hogy Isten szeretet, János apostol, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy minden cselekedete, minden tette, minden gondolata, szándéka, szava az emberhez ebből a mély kútból, kimeríthetetlen forrásból, az egész világ mindenséget éltető jellemvonásából fakad, hogy szeretet. Ez a szó olyan mély tartalmú, és sajnos annyira lejáratták, hogy nehéz róla beszélni úgy, hogy az ember ne sértené meg a tartalmát, de a Biblia azt mondja, hogy Isten ezért teremtett. Adni, ajándékozni akart életet nekünk, és gazdagságot, végtelen gazdagságot, aminek a kimeríthetetlen kincsét csak az örökké valóságon keresztül tudják igazán megízlelni azok, akik ezt elfogadják. Ez a kis kép egy ilyen fészeket ábrázol, ahogy a fészekben ott a kis élőlény oltalmat lel. Hát így van a mi földgolyónk is, ugye láttuk az elmúlt alkalommal, ahogyan szépen kifejtette Csókási Pál, ifi Csókási Pál, hogy micsoda gondviselő szeretet fedezhető fel a közeli és távoli életterünkben. És egy új szempont, ami nem nagyon került előtérbe, csak ugye megemlítettük, kapcsolódik a most következő kis filmhez, amit szeretnék bevetíteni önöknek. Anyag, forma, funkció, esztétikum. Tehát emlékeznek arra, amikor a kis verébnek a csontjáról beszéltem, vállizületéről, hogy a teremtő hogy furta ki azt a kis vállizületet, a mellizmot, hogy pödörte össze és fűszte át, és a vállizület tetejére helyezte, és ezen keresztül tud repülni a kis madár. Miközben a hüllőknek nincs ilyen, és ugye állítólag a hüllőkből származnak a madarak. És a csontvelős csontot hogy alakította át a véletlen légzsákos csontá? És a szabad csípő ízületet hogy forrasztotta össze a véletlen merev csontá, hogy a repülőizmok megtapadjanak rajta, ugye? Tehát ez mind nem lehetséges véletlen segítségével, sem a mutáció segítségével. Rendkívüli esztétikai vonatkozás figyelhető meg az élővilágban, anyagforma funkció egysége, a legtökéletesebb anyagból, a legszebb formával, de egyben legjobban működő formával is élnek az élőlények, és a szépségnek a törvényeit is magukban rejtik. Ez az a szempont, ami összefoglal mindent. Nem véletlenül mondja Dávid a 27. Zsoltárban, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Mert aki a szépséget tudja érzékelni, az rendkívül gazdag ember, mert a jóság, az igazság, az egység, a harmónia, az mind benne van a szépségben. És nem csak a tárgyi szépség jellegzetessége ez, hanem a jellembeli szépség. És Isten szépsége, jellemének szépsége tükröződik az alkotásaiban. Hát nézzük ezeket a gyönyörű virágokat. Az ember nem tud ilyet létrehozni, a természet pedig pazar bőségben ontja a szebbnél-szebb formákat és alakzatokat. A teremtés történetben olvashatjuk a Genezis első fejezetében és a másodikban az eredetet. Hogyan jött létre ez a világ, hogyan élhetünk benne, és aki szeretné aztán tovább majd megnézni ezt a filmet, ajánlom figyelmébe ezt a DVD-t, a Moody idézetől meg lehet rendelni Magyarországon, de van vagy 10 része, csak szebbnél szebb filmek tényleg a teremtő dicséretét szolgálják. Tehát itt olvashatjuk ezt a történetet, és nagyon sok szempontra figyelhetünk fel. A harmadik fejezetben már a bűneset történetét olvassuk, és a legelső mondat, ami ott fent olvasható, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez a víz, amiről itt láttuk ezeket a gyönyörű részeket, gyönyörű megfogalmazásokat és képeket, ott a második versben már szerepet kap, a föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Az első dolog, amit szeretnék megemlíteni az, hogy az egész bibliai üzenet csak ebben a keretben értelmezhető, hogy teremtés és újjáteremtés. Erről már szóltam. A Szentírás szerint nem véletlen jött létre ez a világ, hanem Isten teremtette az eget és a földet. Szól a Biblia jelzésszerűen, mint ahogy az elmúlt alkalommal hallottuk, más világok létezéséről is, de ezt nem fejti ki. Itt az alább látható igehelyekben szól erről. Talán csak egyet hagy idézzek fel. A Zsidókhoz írt levél első fejezet második versében látjuk ott, aki tett mindennek örökösévé tudnék Jézus Krisztust, aki által a világot is teremtette, de az eredeti görög szövegben aionosz van, talán a aion szó ismerős, ugye? Világ, a görögben pedig aionosz többes számban van, világokat. Tehát Krisztus világokat teremtett. A semmiből teremtette. Azt mondja a Római Levél 4. fejezet 17. verse, hogy azokat, amelyek nincsenek, ott látjuk pirossal bejelölve, megeleveníti, előhozza, előszólítja, mint meglévőket. A nincsből valamit képes csinálni. Az Isten képes így teremteni. Amit az elmúlt alkalommal is hallottuk, hogy hitáltal értjük ezt meg, hogy Isten beszéde által teremtetett a világ, ami a látható, a láthatatlanból állott elő. Luther így fordítja, hogy a nem meglévőből. Tehát ez valahogy pontosabb. Károly Gáspár így fordítja. Hogyan teremtett Isten? Szóval teremtett. Ez is olyan elgondolkodtató, hogy a szavában teremtő erő volt, van és lesz is. Buda Ferencnek ezt a könyvcímét szeretném itt önöknek kivetíteni egy pár gondolat erejéig. Kimondott szó, kilőtt nyíl. A török népek szólásai és közmondásai című könyvnek a borító mondata ez. Azért szeretnék erről néhány szót szólni, mert elfelejtettük, hogy a szó az teremt. Nem is akármi teremt, jó és rossz dolgokat képes teremteni. Sajnos a mai világban a beszédünk, a szavunk levált sokszor arról a valóságról, amit ki akar fejezni, sőt, sokszor épp annak elfedésére szolgál. De Isten szava nem ilyen. Ha ő azt mondja, legyen, az lesz. Ezért azoknak az embereknek, akik tudnak a szóval bánni, azoknak a szavaknak teremtő ereje van. Emlékezzünk a tanáraink, példamutató tanárainknak egyes szavára, mondatára. Egész életünkön keresztül végig zengenek, nem? Hogy emlékszem rá, egyszer egy hölgyel beszélgettem, akit nagyon mélyen megszólította Isten. És hatalmas küszködések között volt, és egészen közel jött hozzá a teremtő, és csak annyit mondott neki, hogy te azt gondoltad, hogy én elhagytalak. Csak ennyit mondom. Már vagy 20 év eltelt azóta, és mindig újra ezt az egy mondatot mondja. Ettől kezdve ő többet nem fél attól, hogy Isten elhagyja. Mert ez a szó megteremtette számára azt a valóságot, hogy Isten szereti őt. Isten szóval teremtett, a 36. Zsoltár 6. versében olvashatjuk, az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Hatalmas erő van az Isten beszédében, magában a Bibliában, és teremtő erő. Aki az ígéreteit, szavait, beszédét komolyan veszi, ebből a teremtő erőből meríthet, és Isten azt szeretné, hogy mi is így beszéljünk. Hogy a szavunkban erő legyen, a szavunkban teremtő erő legyen, hogy a szeretetet tükrözze a beszédünk, és az teremtsen szeretetet. Mert ő szólt és meglett, 9. vers, ő parancsolt és előállott. 104. Zsoltárban egy kiáltásodtól eloszlottak a vizek, és mendörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek fel, és völgyek szállottak alá arra a helyre, amelyet te fundáltál nékik. Tehát Isten beszéddel teremt. Jézus, amikor felkelt a viharzó tengeren, a tanítványok felrázták, akkor azt mondták neki, hogy Uram, hát nem törődsz velünk, hogy elveszünk, és Jézus annyit mondott, hogy miért féltek. Hallgass és némulj el. A szavában teremtő erő volt, nem a saját teremtő ereje, azt letette, hanem az atyába vetett hite által tette ezt. Az Úr hatalma volt ő vele. Emberi üzenet is van a Bibliában, ugye? A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Legyen minden ember gyors a hallása és késedelmes a szólása. Ez tud bennünket bölcs beszédűvé tenni, hogy először meghallgatjuk a másik embert, utána várunk, és nem rögtön felindulunk, ugye még folytatódik tovább az ige, és késedelmes a haragra, hanem először hallgassunk, aztán utána beszéljünk. Az 5. pontunk, 6 nap alatt teremtette a földet és a környezetét a teremtő, amint írja a Biblia, rengeteg vita tárgyát képezi ez a kijelentés, nagyon sokaknak itt borul fel a hitük, hogy ez képtelenség, ez nevetséges, és próbálják korszakoknak értelmezni és különféleképpen fogalmazni, de a Biblia világosan és egyértelműen kimondja azt, ahogy láthatjuk ezen a szép ábrázoláson is, hogy bölcsességgel, értelemmel, rendben, okkal és céllal teremtette Isten 6 nap alatt. Láttunk tudományos magyarázatot is ennek a lehetőségére, hogy a Föld pillanatszerűen keletkezett. Emlékezzünk Robert Gentilnek a híres nagy felfedezésére, hogy a Földön található gránitokban mindenhol, mindenfelé ott vannak a nyomok, hogy pillanatszerűen jött létre a gránit, mert ezek a fényudvarok, amelyek a radioaktivitás jelei bemutatják, hogy azok az anyagok ott születtek és ott pusztultak el, és a másodperc tölt része alatt születtek és pusztultak el, és nyomot hagytak. Tehát nem lehetett folyékony a gránit, ahogy állítja az evolúció elmélete. Tehát talán még annyit hagy említsek meg ezzel kapcsolatban, hogy a 10 parancsolat is kimondja, amit Isten a saját szájával hirdetett ki, és az ujjával írt fel Mózesnek kétszer is, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, mert 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet. Tehát nem azért, mert ő nem tudott volna egy pillanat alatt teremteni, vagy 1000 évek alatt, azért teremtett így, hogy mi a hétköznapjainkban ezt a mintát vegyük alapul, és így éljünk, a 6+1 napos hetet gyakoroljuk. A 7. nap eredete és örök érvénye. Nagyon érdekes kérdés ez, a mai napig vita tárgyát képezi, mindig is voltak e körül viták, és lesznek is, most is vannak. Európai Parlament szinten és Amerikai Egyesült Államok törvényhozása szintjén ez a kérdés napi kérdéssé vált. Érdemes rá figyelni, hogy melyik a hetedik nap, mi a probléma itt. A Biblia ezt így elmondja, így folytatja a 10 parancsolatban, hogy 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, a tengert és mindent, ami ezekben van, de a 7. napon megnyugodott, megáldotta az Úr és megszentelte azért a szombat napját. Mivel a teremtéstől kezdve érvényben van, nem a zsidóknak adott törvénykezés volt ez, hanem Ádámnak és Évának és ezen keresztül minden embernek, ami egészen a Ábrahám történetei, tehát 1 Mózes 11. fejezetéig megtalálható a Bibliában, azok egyetemes emberiséget érintő hatalmas kijelentések. Ott Ézsaiás könyve 66. fejezetében olvashatjuk azt az érdekes kijelentést, hogy az örökké valóságban is érvényben lesz. Így olvashatjuk ott, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Hát ez a kérdés nagyon élénk kérdés. Vannak ezzel kapcsolatban könyveink, kazettáink, meg lehet nézni, el lehet olvasni. Érdemes rajta gondolkodni, hogy is van ez. Nagyon meglepett, amikor olvastam dr. Nény Nili Döntő Bizonyíték című könyvében, hogy számtalan szervezetünkben lezajló eseményt a 7 napos ciklussal vonnak párhuzamba. A sebgyógyulás, a véralvadás, az immunrendszer működése, az műtétek utáni sebhelyreállítás, és így tovább, meg akarom sorolni. Nagyon érdekes. És Günther Paulinen, amerikai orvos, egyik kutatóintézet orvosa, tudni véli, nagyon meglepett ez is, hogy a szervezetünk így működik, 6 plusz 7 napos ritmusban, függetlenül attól, hogy melyik napot tartjuk 7. napnak, akkor is történik valami a szervezetünkben, ezt írja. A test folyamatainak megismerésére vizsgálatokat végeztek és megállapították, hogy mindenkinek vallásos hitre meggyőződésre való tekintet nélkül szombaton sokkal lassúbb a szívverése, mint a 7 bármely napján. Még ha valakinek szabad napja is van a 7 valamely más napján, szombatonként a szíve akkor is lassabban ver. Hát nagyon meglepett, hogy ezek szerint a szervezetünkben valahol be vannak írva bizonyos törvények, amelyek érvényesülnek. Az isteni receptek, sajnos magyarul nincs meg csak kéziratban ez a könyv, Divine Prescription című könyvben olvastam ezt a Pihenés című fejezetben. Aztán azt mondja a Biblia, hogy Isten az élet forrása, mert az ő világossága által látunk világosságot, 36. Zsoltár 10. verse. Láthattuk a bizonytalan tudományos megfogalmazásokat, hogy nincs ember ezen a földön, se Seje János, se Szent Györgyi Albert, se senki, aki meg tudná mondani, hogy pontosan mi az élet. Azt aztán végképp nem, hogy honnan ered, hogyan jött létre. Az állítások mind bizonytalanok. A Biblia viszont ezt mondja, hogy Isten teremtette. Egyedül neki van hatalmában az élet. Nemük szerint teremtette az élő lényeket, variálódásra való képességgel. Ez a nemük szerinti kifejezés nem a tudomány faj fogalma, sem nem a nemük szerinti fogalma, ez valami más. Próbálták megfogalmazni fajkörnek, vagy baraminnak, ugye, ami egy eredeti héber szóból jön létre, hogy eredeti teremtett forma. 28-szor fordul elő ez a nemük szerinti kifejezés a Bibliában, a teremtés történetben 10-szer. Igen, csak érdekelt ez a kérdés, mivel biológia szakos vagyok, és hát úgy szerettem volna utána nézni, hogy is áll ez, azért a tudomány biztos valamit tud erről mondani. Utána néztem, és azt figyeltem meg, hogy rendkívüli bonyodalom van itt a faj meghatározás kapcsán, hiszen hogyha a fajok átalakul más fajokká, alakulása más fajokká az első tétele az evolúciónak, akkor itt azért mégiscsak biztos fogalmakkal kéne dolgoznunk, vagy dolgozni a tudománynak, és azért döbbentem meg, mert teljesen különböző megfogalmazások vannak, egymásnak ellentmondó faj meghatározások, és azt mondja az egyik tudós, hogy mindenkiben a fajfogalom, a faj meghatározás más-más fogalmat idéz fel. Hát ez kicsit meglepett, mert én úgy tanultam, hogy a tudomány az a szubjektiumtól elvonatkoztat és objektív igazságot közöl. De nem így találtam az egyetemi tankönyvekben. Azért, mert az állat- és növényrendszertan más és más fajfogalmat használ, nem beszélve az őslénytan és az evolúciós szempontú fajfogalomról. Négyféle fajfogalmat használnak, ezek mind egymásnak ellentmondanak. Ezekkel dolgozik ma a tudomány. Én magam is az főiskolán Dudics Loksa egyetemi állatrendszertan könyvéből tanultam, ahol ezt mondja a szerző, vagy 20 éven keresztül egyetemi tankönyvként használták, itt van a forrása, címe pontosan leírva, ezt mondja, ha a fajkeletkezésről, fajképződésről, faj átalakulásról beszélünk, feltétlenül ismernünk kell azt a határt, amelyet a keletkező új alaknak át kell lépnie, hogy új faj lehessen belőle. A fajfogalom meghatározásának problémája folyton égető, de eddig még kielégítően meg nem oldott kérdése a biológiának. A kérdést a hagyományos és az újabb biológiai kutatási ágak felől kísérelték már megoldani, de eddig még senkinek sem sikerült olyan meghatározást megalkotnia, amely az összes eseteket magában foglalóan általános és egyetemes volna. Még kevésbé olyat, amelyet egyetemesen el is fogadtak volna. Hát akkor nincs faj fogalom. Hát akkor honnan tudjuk, hogy a faj átmegy a másik fajba, hogyha nincs pontos fajfogalom? Majd sorra veszi a problémákat, és különféle szempontból próbálták meghatározni, hogy mi a faj. Végül aztán a szaporodás az egyik olyan tényező, amely nagy mértékben meghatározza, hogy a termékeny utódokat produkáló egymással szaporodni képes egyedek az a faj fogalomnak a tartalma. Hát igen, ám csak vannak itt azért problémák. Például dr. Boks László figyelmünkbe ajánlja a következőket. Azt mondja, egyszerűnek látszik a fajfogalom meghatározása akkor, ha például oroszlánra vagy a katicára gondolunk, de talán ezen a vonalon is bekövetkezhetnek még meglepetések. De egy tudós Afrika és Észak-Amerika területén vizsgálta a dalos szúnyogot, ugye mindannyian ismerjük, és 1957-ben közölt eredményei szerint ezen a fajon belül 19 olyan ágat különböztethetett meg, amelyek szaporodási szempontból három csoportba oszthatók. Egy, teljesen termékenyen párosíthatók, kettő, csak egy irányban, és három, egyáltalán nem párosíthatók. Ezen az alapon tehát már egyáltalán nem biztos, hogy az igazán jól ismertnek vélt dalos szúnyog jó faj. Az állatrendszert arra nézve Dudics Loksa könyve így összegzi a fentieket, még folytathatnánk a kísérletek felsorolását, amelyek a faj problémát igyekeztek megoldani, elfogadható és általánosítható eredményre egyik sem jutott. Végeredményben a fajnak általánosan helyesnek és érvényesnek elfogadott meghatározása még nincs. Nem tudjuk meghatározni tudományos szempontból, hogy olyan bátran mondják egyesek, például Vida Gábor egyik rádió műsorában, hogy ő maga teremtett fajt és állított elő fajt. Az abból a félreértésből fakad, amit itt olvasunk, hogy a növénytanban olyan egyedeket is egy faj közé sorolnak, amelyek képesek egymással szaporodni, és mintha egy harmadik fajta növény jönne létre, ugye a hibrid fogalma, de a bibliai nemük szerinti fogalomban az egy faj. Hiába nagy különbözőség van közöttük. Tehát a Biblia szerint a róka és a kutya az egy faj, tűnik a róka és a kutya párosítható egymással. Ugye ezt elmondtam az első előadásom. Azt mondja, hogy régóta ismeretes, mondja Varga Zoltán az Evolúció Egyetemi Tankönyv első kötetében, hogy az idegen fajok keresztezése mennyire problematikus, még viszonylag közeli rokonfajok esetében is sok nehézséggel jár, hogy botanikus körökben viszonylag sok interspecifikus fajok közötti hibridet tartanak számon, részben azon alapszik, hogy mennyire következetesen vagy következetlenül alkalmazzák az egyes szerzők a biológiai fajfogalmat. Tehát ha ilyet mondanak, nem kell rögtön megijednünk és azt gondolnunk, hogy na íme bebizonyították, hogy új fajt hoznak létre. Az a bibliai nemük szerinti fogalom szerint az egy faj. Aztán szól az állatok eredeti táplálékáról. Ez nagy problémát jelent, nagyon sok kutatót izgatott, engem is, ugyanis sok állatnál annyira egyértelműen hús tépésére és ragadozására alkalmas szájszerv berendezés van és ragadozó karmok, hogy sokan ezzel tényleg nem tudnak mit kezdeni. Egy biztos, egyik kedves barátom tartott egyszer erről egy előadást, és számos esetet sorolt fel, hogy különben külsőleg teljesen húsevőnek tűnő majmok vagy medvefajok, ugye? Vagy épp papagájcsőr, ami úgy tűnik, mintha ragadozásra szolgálna, mégis gyümölcsevő, vagy például a maci, ugye, ami egy bizonyos levelet fogyaszt. Eukalyptusz levelet, ami olyan mámorossá teszi őt. De nem a mámor miatt eszik növényt, hanem mert így ezekkel a különben tépőfogakkal is alkalmas erre. Tehát azra zódik ki a Bibliából, hogy a kezdeti állati eredeti táplálék növény volt. És ez is lesz. Nem egymást ölték az állatok meg. Hogy miért alakultak így, nem tudunk másra gondolni, csak arra, hogy a bűn miatt, és Sátán manipulációs tevékenysége miatt, és Isten kiegyensúlyozó gondviselésével próbálta ezt helyre rakni, hogy ne pusztuljon el rögtön a föld. Mondok egy példát. Ha egyetlen egy kis levéltetőnek az utódai tavasztól őszig szabadon elszaporodhatnának, nyárra annyi lenne belőle, hogy egész Észak-Amerika lakosságát elfedné. Tehát Istennek közbe kellett lépnie, és kiegyensúlyozó gondviselésével bizonyos rovaroknak meg kellett, hogy engedje, hogy azokat a tetvéket felfalják, mert különben a tetükön keresztül a sátán kipusztította volna az emberiséget. Nem beszélve az egerekről, és nem beszélve más legyekről. Vannak olyan szőnyogok, ugye itt a Gemenci erdőben is, akik ott laknak, barátaim szokták mondani, hogy bizony, amikor sok víz van és áradás, és utána annyi szőnyog szaporodik el, hogy egyszerűen körbeveszik az állatokat, és halálra szúrják, főképp a kicsik is gidákat, meg vadmalacokat. Szóval szörnyű ez. A Teremtő nem ilyen táplálkozási láncot hozott létre, és nem is lesz ilyen. Azt olvashatjuk Ézsaiás könyvében, hogy nem lesz halál, sem ölés, sem pusztítás, sem gyász, hanem visszaáll majd az eredeti rend. Minden jó volt, mondja a Biblia. 7-szer fordul elő ez a kifejezés a Genezisben, és mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A Biblia azt mondja, hogy az Istentől származik az ember. Ő teremtette az embert. Én alkottam a földet, és az embert én teremtettem. Nem véletlen, nem halak, kétértőek, hüllők, madarak, emlősök vonalán jött létre az ember. Maga Jézus Krisztus is megemlítette ezt, hogy volt kezdetben, és ezért Jézus Krisztus szava sokak számára számít. Azt mondta, hogy nem olvastátok, hogy volt kezdetben? Férfiúvá és asszonyá teremtette. Ő teremtette az embert, tőle vagyunk, és a létünk célja nem más, mint az, hogy Isten képmására elváltozzunk. De nézzük meg a tudományt. Dr. Jenis Gyula evolúció második kötetében ezt mondja, ki az ember kérdésünkre válaszként. Nagyon régi kérdés ez, mégis eddig sem a természet, sem a társadalomtudományok nem tudták pontosan megválaszolni. Ugyanaz a válasz, mint amit az élet kialakulásánál, a világ kialakulásánál olvastunk a tudósoktól. Nem tudjuk. Nem tudjuk, ki az ember, mi az ember, hogyan jött létre az ember, mi az ember lényege. Amikor írtam a Művészettörténet Vázlatok című könyvet, és odaadtam lektoroknak, ugye hát különféle prominens személyiségek nézték át, és hát mindenki tiltakozott a legelső lapon, amikor ott írtam le, hogy az ősemberről nem tudunk semmit. És ezek a korszakok, amiket olyan tetszetősen bemutatnak, hogy milyen korszakokon keresztül alakult az ősember, akkor én azt mind áthúztam, és azt mondtam, hogy ilyen nincs. És amikor megkérdezték, hogy milyen alapon állítom ezt, én elővettem a tudományos dolgozatokat, és bemutattam nekik ezen az alapon. A tudomány vezető szakemberei azt mondják, például André Lorea-Gorin, egy francia régész, világhírű régész, hosszú évtizedeken keresztül meghatározó személyiség, amikor az emberről írt, és bemutatta a könyvében, az itt található Őstörténet Kutuszai című könyvében a leleteket, azt mondja, hogy körülbelül annyit tudhatunk az emberről, az igazi kezdetekről, mint hogyha néhány csontot, lábszárcsontot és koponyacsont töredékeket összefognánk, és feldobnánk, és leesne mondjuk a hamu közepébe, és ebből kéne kiolvasnunk, hogy hogyan gondolkodott az ember, hogyan érzett, milyen vallási formái voltak. Hát ez persze orosz tudósokat a kommunizmus idejében nem zavarta, mert 500 oldalas könyveket voltak képesek írni arról, hogy a házas élet örömei felé hogy húzta hánál fogva a feleségét az ősember. Hogy aztán ezt honnan vette, azt nem tudom, mert a szerző azt mondja, az értelmi életükről semmit sem tudunk, a vallásukról még kevesebbet. Hát a semminél mi a kevesebb, azt nem tudom, de hát ugye elgondolkodható az, hogy nem tudunk. Az ember kezdeti állapotáról a tudomány nem tud mondani semmit. Úgyhogy ez egy hitkérdés, hogy ki mit hiszel. A Biblia azt állítja, hogy Isten teremtette. És nem így módon élt házasi életet, és nem úgy gondolkodott, mint ahogy képzelik sokan, nem állati makogás volt a beszéde, hanem értelmes, gondolkodó ember volt. Pascal azt mondja, az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és érdeme, egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Az életünk célja az Isten képűség. A Krisztus jelleméhez való hasonlóság, hogy mind fizikailag, mind erkölcsileg egyre világosabban tükrözzük a teremtőt. Ez az ember életének a célja. Ez olyan magas rendű cél, ez olyan magas mérce, amit ember magától nem is tud megvalósítani. Tehát épp ezért mondja a Biblia, hogy az, aki Krisztusban van, aki elfogadja őt megváltónak, az új teremtés. Tudjuk, teremtő erővel belép az ember, az Isten az ember szívébe, és a kőszívéből, jelleméből hús szívet formál, krisztusi jellemet formál. Erre ember magától képtelen, ehhez teremtő erőre van szükség. És itt a teremtés hatalmas lényege, hogy aki ezt nem hiszi el, ami hitből nincs bűne, az mondja a Biblia, és amit nem hiszünk el, az nem is lesz. Tudjuk, hitáltal lesz miénk valami. Ha valaki ezt nem hiszi el, akkor nem születhet újjá, és nem térhet meg. Kezdetben az ember párbeszédben volt Istennel, személyes kapcsolatban láthatta, hallhatta, érinthette Krisztust ott a teremtés történetben. Aztán a bűn miatt ez megromlott, és végül már az ember annyira eltompult, elmélyű, gondolkodású, érzésű lény lett, hogy amikor Isten kiált, amikor harsog, még azt se veszi észre sokszor. Az ember társas lény. Nem jó az embernek egyedül. Társa vágyunk. Szeretnénk megosztani az örömünket, bánatunkat. Szeretnénk valakivel közösen élni. Az ember vágyik intim személyes kapcsolatokra, barátságra, szerelemre, házasságra és családra. És azt mondja a Biblia, hogy Isten bennünket, mindannyiunkat egy vérből teremtett. Ott alul láthatjuk. Mi mindannyian testvérek vagyunk. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Addig, ameddig mi emberekre nem ébredünk rá, hogy egy az Úrunk, egy a szülőnk, egy a teremtőnk, addig ez a nemzetek közötti háborúskodás, hívők közötti megkülönböztetés, egymás megalázása, bántása, az ölés és a gyilkolás és a sértődöttségek addig dírnak ebben a világban és uralkodnak. Hiába füröztöd önmagadban, mondja József Attila, csak másban moshatod meg arcodat. Szükségünk van emberekre, szükségünk van szeretetre, hogy adhassuk és kaphassuk a szeretetet. A férfi és a nő teremtése, a házasság megalapítása, hatalmas téma. Rengeteget foglalkoztak vele, hogy hogyan jöhetettek létre a nemek, hogyan alakultak ki a szaporodási szervek, hogyan alkotnak közösséget egymással, nem jutottak eredményre. Hol azt mondták, hogy a nő az uralkodó, hol az, hogy a férfi, hol egyik se, vagy mindkettő, és ez a háború folyik a női és a férfi neme háborúja, de a Biblia azt mondja, hogy Isten először Ádámot teremtette, ugye a név jelentés annyit, hogy földből való, a héberben is, az Ádámák név az ugye földből való, de az eredeti szöveg, amikor azt mondja, hogy ember is, és a nő pedig issá, belőle képződött kifejezés, és ezzel azt fejezi ki a Biblia, hogy bár eltérő tulajdonságaik vannak, mégis azonosság áll fenn közöttük, lényegbeli egység. Itt látjuk Bertrand mester festményén ott jobbra, hogy földből teremti Isten az embert. Nem mintha túl sokat számítana, de megemlítek egy angliai kísérletet, hogy egyik angliai tudós azt állította, hogy agyagból keletkezett az élet. Mert az agyagban lévő kolloidális állapotú vízzel létrehozott sajátos közeg sokkal alkalmasabb az élet létrejöttére, mint a tenger. A Biblia szerint hát nem így jött létre, de érdekes, hogy a Biblia azt mondja, hogy földből teremtette az embert, persze teremtő erővel, nem véletlenek segítségével, és ez azért érdekes, mert vajon az állításnak a másik részét leellenőrizhetjük-e? Porból vagy és porrá leszel? Ne tudjuk ellenőrizni? Hogy mi lesz a testünkből? Hát akkor lehet, hogy az első fele is igaz. Az állításnak. Ott Évát látjuk, amint Ádám oldalbordájából teremti Évát az Úr. Hát nem tudom, a jobb szeműek talán látják, hogy ez a személy ott a glóriában kereszt van. Tehát a 15. században Bertrand mester Jézus Krisztusnak ábrázolja a teremtőt. Ez aztán a 16. században változik meg a reneszánsz korban. De most ez más kérdés. de ezzel azt fejezi ki a Biblia, hogy nem alacsonyabb rendű és nem magasabb rendű a nő a férfinél, hanem mellérendelt. A szíve tájékáról hozta elő Isten, hogy egyenrangú társak legyenek. A beszéd, a nyelv, a fogalomalkotó képesség. Azt mondta Ádámnak az Úr, nevezd meg az állatokat. Ez annyit jelentett, hogy tudod gondolkodni, tudod beszélni, kifejezni a gondolataid. Értelmes lénynek teremtette. Nevet adott azért Ádám minden baromnak és az ég madarainak és minden mezei vadnak. Aki tud megnevezni valamit, az a lényektől, a lényegtelent el tudja különíteni. Fogalomalkotó képessége rendelkezik, és következtetni tud, ítéletet tud alkotni. Ez pedig a legmagasabb rendű értelmi tevékenység, ami a földi létben csak az ember birtoka. Képes célokat kitűzni, és ezeket megvalósítani. Az Isten képűségünk is az értelmünkből, gondolkodásunkból olvasható ki, és az erkölcsi ítélőképességünk is. Pascal szerint ez az ember leglényege a gondolkodás. Bár semmi a végtelenhez képest, de gondolkodón átszáll, és gondolkodással képes a dolgokat felfogni. Hát mi is az előadásodatban mennyi csodálatos, földi világunkat messze meghaladó összefüggéseket fel tudtunk fogni és láthattunk. Honnan ered a beszéd? Mario Pej, nyelvész, a Szabálytalan a nyelvtörténet című könyvében a következőket mondja. Ha van valami, amiben minden nyelvész tökéletesen egyetért, tehát ez bennünket érdekel, hogyha minden nyelvész tökéletesen egyetért, akkor ezt érdemes megtudnunk, mi lehet az. Az az, hogy a nyelv eredetének problémája a mai napig megoldatlan. Elmélet azonban van bőségesen. Az egyik szerint a beszéd eredetileg az ajkak mimikája volt, és a beszédszervek öntudatlanul igyekeztek utánozni a kéz gesztusait. A nyelvtudomány jó néhány elméletet tart számon manapság is, de a tudományos közvélemény egyiket sem tekinti bebizonyítottnak, sőt, valójában bebizonyíthatónak sem. Ezek az elméletek nagy találékonysága vallanak, s arról tanúskodnak, hogy olykor a nyelvészek is szabadjára tudják ereszteni fantáziájukat. Íme megint a tudomány határpontján vagyunk, nem tudunk semmit. A munka eredete. Az ember képes dolgozni, munkálkodni, erkölcsi kötelessége a munka, művelnie a kertet, ami annyit jelentett, hogy gazdagítsa, fejlessze, növelje, gyarapítsa, fejlessze a növényvilágot, a természetet. Úgyhogy ne sértse meg a törvényeit, hanem a törvényeim belül szabadon alkosson. És ez visszahat a munkálkodóra is, és megnyugvást ad, a beteljesülés érzését adja, az alkotó életmódra vezeti a munka. Az ember egy táplálékát is megnevezi a Biblia, azt mondja, gyümölcs és gabona volt kezdetben, és olajos magvak. Ez aztán később módosult, a bűneset után a zöldségféléket is, ugye a fűféléket is Isten adta az embernek. Ennek vajon milyen bizonyítéka van? Hatalmas bizonyítékai vannak. Könyveink sokasága van az életmóddal kapcsolatos könyveink, a táplálkozási reform nem más, mint a bibliai reformhoz való visszatérés. Az eredeti bibliai táplálkozás volt a legjobb táplálkozás, és a mai napig az, ha valaki súlyos beteg, vagy szeretne életmódot változtatni, akkor elkezdi ezt a táplálékot enni lehetőleg a legközelebbi formában a természethez, tehát nyers formában, annál egészségesebb lesz. Mi magunk is feleségemmel csináltunk egyszer egy 21 napos nyerskúrát, ilyeneket ettünk. Hát minden fölöslegünktől megszabadultunk, az biztos, de olyan erő volt a szervezetünkben, és olyan energia, hogy még máskor csak kétszer szoktuk körbefutni a tavat, ahol naponta szoktunk futni, akkor 10 kör után megkérdeztük egymást, te fáradt vagy? Nem, akkor fussunk tovább. És nem értettük, hogy honnan van bennünk ennyi energia. Érdekes, hogy a főzés, sütés egyedül az emberi világban van, az összes élőlény más, mint nyerset eszik. Mi nagyon ragaszkodunk a sült olaj, égetett táplálékok ízéhez, amit persze nem azt jelenti, hogy most azt mondom, hogy most térjünk át ma, ennek semmi értelme, mert úgyse tudunk átérni, hanem érdemes elgondolkodni azon, hogy ez a táplálkozási forma a legegészségesebb. És minél közelebb kerülünk hozzá, tehát minél több nyerset eszünk, annál egészségesebbek leszünk. Súlyos betegek, rákos betegek, van ilyen ismeretünk, nem egy és nem kettő, hogy meggyógyultak, amikor átértek erre a táplálkozásra. Az újjáteremtett földön nem lesz húsevés, semmiféle állati termék. Ott olvashatjuk a Bibliában. Nem ölnek és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert az Úr ismeretével lesz teljes a föld. Olvashatjuk Izsaiás könyve 11. fejezetében. A rossznak, a bűnnek, a szenvedésnek, az öregedésnek és a halálnak az eredete a bűnesetben keresendő. Onnan eredezik az ember bűne, onnan származik a rossz, nem Istentől, nem a Teremtőtől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és mindenkire elhatott a kárhozat, mert mindenek vétkeztek. De ugyanúgy egy ember által jött be az életnek megigazulása, és mindenkire elhatott Jézus Krisztus által. Tehát ő megváltott bennünket. Az emberiségnek közös származása van. A tudomány ma ezt megvizsgálta és alátámasztja. Ádám hipotézisnek és Éva hipotézisnek nevezik. Érdekes, hogy Éva neve annyit jelent, hogy minden élő anyja. Havah. Tehát van tudományos bizonyíték rá, hogy ez lehetséges. Istennek a bűnre adott válasza a megváltási terv, az ős evangélium, az áldozati rendszer, a bőrruha védelme. Amikor Ádám és Éva vétkezett, meg kellett volna halniuk, de Isten felkínálta számukra a szabadítást, és ezzel ők éltek, és nem haltak meg. Az ős evangéliumban kimondja azt, hogy ellenségeskedés szerez benne a bűnnel szemben, tehát lelkiismeret furdalást. Személyes szabadítót ígér, megváltót, aki asszonytól születik, és feltárja annak mikéntjét is, hogy a kígyó fejére tapos, az viszont a sarkába mar, tehát a sátán megöli ugyan Krisztust, de Krisztus mégis győz. És élt Ádám és Éva ezzel. A Fra Angelico festményén nagyon jól látjuk, hogy ott bőrruhába öltözik Ádám és Éva, mert egy bárányt öltek meg, az első bárányt, amit aztán később megtanítottak a fiúknak, Ábelnek és Káinnak is. Aztán Noé is gyakorolt, és végigmegy a Biblián végig a bárányáldozat kérdése. És ennek az oltalma, védelme, szabadító ereje, a megbáltóba vetett hit az, ami megmentette őket a haláltól. Itt látjuk Máriát, amint kijelenti néki az angyal, hogy ő fogja megszülni a gyermeket. Itt látjuk Ádámot és Évát a paradicsomban, amikor ugye a kiüzetésnél az angyal kiűzi őt. És Matthias Grünewald festményén pedig Krisztust, aki magára véve elveszi a bűneinket, mint Isten báránya. Aki testében vitte fel bűneinket a fára, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Gyógyultunk meg múlt időben, mert ez kész van. A Biblia szerint ez az ajándék kész ajándék. Ehhez nincs mit hozzátenni, elvenni, ez egy valóság, de mégis az veheti csak magának el, aki ezt elhiszi. Hitáltal lehet a miénk. Lábad, mely járni mennyei javunkért, annyiszor szokott bénán csüg, sós ár szennyezi, szent véred hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folytonad, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. Olvashatjuk Robert Creshall versében. Krisztus keresztáldozata, ami menekülésünknek az egyetlen útja. És figyeljék meg, azt olvassuk itt a Pátriák és Proféták című könyvben, amit Ellen White ír, hogy Ádámnak az első áldozat bemutatása rendkívül kínos szertartást jelentett. Kezével olyan életet kellett kioltania, amelyet csak Isten adhatott. Ez volt az első alkalom, midőn halált látott, s tudta, hogyha Isten iránt engedelmes maradt volna, sem ember, sem állat nem halt volna meg. Midőn az ártatlan áldozati átot leölte, megremegett arra a gondolatra, hogy bűne az Isten szeplőtlen bárányának vérét fogja ontani. És ezt miért említettem, kedves hallgatók, ezt a momentumot? Mert figyeljék meg, minden népnél ott van az áldozatnak az emléke. Aztán rendkívüli mértékben eltorzulva is. Indiai áldozatok, buddhista áldozatok, különféle népek áldozatai, arab népek áldozatai, stb. De rendkívüli mértékben eltorzítva, de minden nép ismeri az áldozatot. A Biblia szerint viszont ez az igazi áldozata, a Krisztus áldozata, és ez torzult el. Ismernek hálaáldozatot, ételáldozatot, italáldozatot, stb. Mindegyik le van írva a Mózes 3. könyve 7. fejezetében, mik az igazi áldozatok. És valahol eltorzult, de annak a jele is egyben, hogy az emberiség közös ősi emlékezése van ebben, az igazi áldozatra, ami aztán persze sajnos eltorzult. Az embernek lehetséges válaszai erre az áldozatra két válasz lehet, nincs harmadik. Vagy a megtérés, az újjászületés, vagy pedig a bűnben való megkeményedés. Ádám, Éva megtért, Ábel, Noé megtért, elfogadták, megmenekültek és éltek. akik viszont elvetették ezt, Káin és Noé kortársai például, azok elvesztek. És ez a döntés van előttünk ma is, nekünk is ez a két válaszunk lehet erre a hatalmas nagy ajándékra. A bibliai történelem szemlélet azt mutatja be, hogy a világ kezdetben nagyon magas rendű állapotból, paradicsomi állapotból zuhan egyre mélyebbre lefelé, és végül olyan állapotba kerül, hogy már eljön Jézus Krisztus másodszor, hogy megmentse a földet, hogy elpusztítsa azokat, akik a földet pusztítják. Tehát nem evolúciós emelkedés, hanem devolúció figyelhető meg a világban. Ennek ellenére Isten szereti a világot, szereti az embereket, fenntartja őket. Valaki egyszer azt mondta, hogy én nem érzem azt, hogy Isten engem szeret, és én nem hiszek az ő személyes létében. Valakinek ezt elmondtam, és ő azt mondta, hogy kérdezd meg tőle, hogy az elmúlt 3 percben vettél el lélegzetet. Tehát a Biblia azt mondja, hogy minden lélegzetvételünket neki köszönhetjük. Azt olvashatjuk Cselekedetek könyve 17. fejezetének 25. versében, hogy ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Az, hogy a szívünk dobog, hogy ide eljöhetünk és hazamehetünk, hogy lélegzünk, a Biblia szerint Isten szakadatlan munkálkodásának, szeretetének, akarásának, éltetni akarásának a következménye. Ha csak önmagára volna gondja, olvashatjuk Jób 34. fejezetében, lelkét és lehellését visszavonná, és porba hullna minden test. Az özönvíz realitása, a föld és az élet mai arculatának okai. Hatalmas nagy tények vannak itt, kötetek sokaságát lehetne erről írni, és írták is, hogy az... Bocsánat, ez mi volt? Hogy az özönvíz valóság, a Föld 75%-a üledékes kőzetből áll. Mindenfelé a Földön találhatók a nyomai, milliónyi fosszília formájában. A bécsi genezis 6. századi ábrázolása mutatja, hogy az emberek hogy haltak meg ugye a bárka környékén. És egyik ősi emlékezést hagy idézzem fel, a Gilgames eposzban időszámításunk előtt 2000 körül írták ezt a írást, Agyaktáblák üzenete című kötetben olvasható, hogyan emlékezik a szerző, ugye Utnapisztim az özönvízről. Nem bibliai forrás, egy másik forrás. Álló napig zúgott, morajlott a déli szél, sziklákat döntött, sarkát a víz szügyébe vágta, korbácsával habosra verve, addig űzte hajtotta, míg csak ágaskodva a hegyre nem tört. Zilált sörényi harci ménként szembeszökve, vadul sodorva hullámzúdult az emberekre, akik lentről mind egyre feljebb szöktek az ár elől, s a csúcson tehetetlenül megrekedtek. Folytó gőzök lették el őket, olyan sötét volt, mint a zsákban. A fellegektől és szélzúgástól nem látták, nem hallották egymást, s oly sűrű homály takarta el a földet, hogy az istenek sem tudhatták, mi történik ott lent. Ezt az eseményt a Biblia a végidő erkölcsi állapotaival hozza kapcsolatba. Azt mondja Pál apostol a Timóteushoz írt egyik levelében, hogy az emberek pénzsorgárgók, önzők, káromkodók, engedetlenek lesznek, szeretet nélkül valók, kegyesség látszatával rendelkezők. És maga Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében, itt a közepén láthatjuk, az özönvízhez hasonlítja azokat a napokat, amelyek az emberiségre várnak. Esznek, isznak, házasodnak és férjhez mennek, adnak és vesznek, és nem vesznek észre semmit. Hasonló állapotok lesznek erkölcsileg. Tehát ez nagyon elgondolkodható. Még előttünk áll egy ilyen párhuzam. Akit érdekel ez a kérdés, ajánlom figyelmébe ezt a könyvet, Kérdések a kezdethez. A tartalomjegyzékében rengeteg mindent ír az özönvízről, hogy volt-e világméretű özönvíz, a fosszíliák, a kontinensvándorlás kérdése, a vízmennyiség, a bárkában elfértek-e az állatok, a kövületek, jégkorszakok, mindenféléről olvashatunk, nagyon értékes. Noé bárkájának a nyomában, mit tudhatunk a Noé bárkájáról, erről szól ez a könyv. És egy érdekes dokumentum, megvizsgálták, hogy hány özönvízről szóló leírás van, körülbelül 80 ezret találtak. Minden népnél gyakorlatilag megmaradt valamilyen formában, és egy nagy, hatalmas, közös emlékezés eredménye van előttünk. A világ minden népének mondakincsében megtaláljuk, és az emberiség emlékezete mindenütt egy-egy központ felé fordul, ahonnan a medreiből kilépő víz üldözte. Ezek három-négy szempontból teljesen azonosak. Ez nem lehet véletlen. Az emberiség emlékezik az özönvízre. Ez is tudomány, néprajztudomány, történettudomány. Ha megnézzük a fosszíliákat, a víz hullámzása, sodrása érzékelhető a tengeri csillagoknál. A legfinomabb kis toll, ami ha víz éri, már rögtön elkezd bomlani, megmaradt éppen a lenyomatában. Egymást felfaló halak étkezés közben nem szoktak megkövülni. Katasztrofális nyomok ezek. Itt láthatjuk. Kínában maradt meg ez a fosszília. Mindenhol, itt Győrben is, amikor megyünk Écs felé, meg Nyúl felé, figyeljék meg egy ilyen löszfalat, ha látunk, mindenhol a vízszintes sakozódás ott van. Alattunk körülbelül, ha jól tudom, itt a Nagyalföldön és a Kisalföldön is körülbelül hasonló több száz méter vastag üledékes réteg van. Indiai Alföldnél 2 kilométer vastag. Nem kell elmenni messzire, itt a Nyuli dombokban, meg a Écsi dombokban láthatjuk az özönvíz nyomait. A bibliai leírás szerint. Ezek az angliai partok voltak, a szakadó partok. Ennyi csiga van, ott hullik le a földre, állandóan hullanak a csigák le belőle. Milliárdnyi fosszília, szita kötőszárnya. Egy bogárkának a cikkanása a fövenyben megkövült, mert rárakodott egy iszap réteg, ahogy az özönvíz írja, hogy szelet támasztott az úr, és ilyen lökésszerűen rakoltak le sokszor a rétegek. Garnéla rák. Ha megnézzük ezeket az élőlényeket, bármelyiket, a hangyát vagy a dalos szúnyogot, ugyanúgy néznek ki, mint a maiak, a legősibb fosszíliák, pont olyanok, csak nagyobbak általában, mert vitálisabb életet éltek. Egy érdekességet hagy mondjak el, mivel a Föld mágnesessége körülbelül az elmúlt 4000 év alatt 2/3 csökkent, ezért a nyomás is és a mágnesesség is csökkent, és ezért megváltozott az oxigén sűrűsége, illetve a nyomás értékek, bizonyos értelme, illetve a mágnesesség értékei, és próbát tettek, és megfigyelték azt, hogyha a növekvő mágnesességgel teli térbe helyezik a beteg embert például, akkor többszörös sebességű gyógyulás figyelhető meg. És bizonyos nyomás alatt is a szervezet jobban reagál. Amerikában láttam erről egyszer egy filmet, ilyen hatalmas nagy szobákat vásárolnak ilyen hengerekben, ami nagy nyomás alatt, nem olyan nagy nyomás alatt, de a megszokottnál nagyobb nyomás alatt vannak emberek 3-4 órán keresztül, és mint a kicserélték volna őket, úgy jönnek ki, és növények is többszörös nagyságra nőnek. Ezt azt az özönvíz elméletet támasztja alá, hogy a fenti vizek valamikor, amikor lehettek fent vizek, jégformájában nagyobb nyomást gyakoroltak a Föld légkörére, és emiatt más nyomásviszonyok voltak. Még a hullámok is, ezek a vadfelületek is megkövesedtek. Ez is egy ilyen megkövesedett hullám. Kifordult a Földből. És a Grand Canyonnak a rétegződése is teljes mértékben magyarázható ezzel az özönvíz felfogással. Merülleges fát látunk a rétegekben. Ez a fa körülbelül 50 méter magas, és a rétegek sokasságán keresztül merüllegesen áll. Ez nem lehetett. Évmilliók elválasztásával, centinként megnövekedett fa, ez képtelenség. Valamikor víz borította ezt a területet, ugye a Grand Canyont, és puha volt a kőzet, és lefolyást kapott a víz, és megmaradtak ezek az alakulatok így, ahogy vannak. Erre külön kísérleteket végeztek, és bizonyították. A vége felé közeledünk, a nyelvek eredete. A Biblia a nyelvek eredetét a bábeli toronytól eredezteti. Külön nagy kérdés, és van itt egy kedves nyelvész barátunk, aki ezzel foglalkozott, hogy minden nyelv a maga nemében tökéletes. Az ember nem tud nyelvet teremteni. Az Esperanto nagy kísérletének a tanúi voltunk a 20 évvel ezelőtti világban, ugye? Van valami eredménye? Sikerült egy nyelvet csinálni? Az ember nem tud nyelvet csinálni. Hiába tudja a szabályokat, hiába lopja el a törvényeket, a nyelvnek, élő közegnek kell lenni. Ha pedig nem ilyen, akkor abból nem lesz nyelv. A Biblia innen eredezteti a nyelvek világát, a bábeli toronytól, külön nagy történet, nem megyek bele, de azt olvashatjuk itt, hogy Péleg idejében a későbbi nemzedékeknél olvasható az özönvíz utáni nemzedékben a leírás, a 10. fejezet 25. versében, az ő idejében osztatott el a Föld, tehát minden bizonnyal ez volt az idő, amikor elterjedtek az emberek a Földön, és ekkor volt a nyelvzavar. Erről külön érdekességek vannak, megint itt Archernek az Ószövetségi Bevezetés Vizsgálata című könyvében leír egy forrást, ahol megnevezi, ezt Sztélén találtak az Úr harmadik dinasztiájából egy feliratot, ahol ezt leírják, hogy szétszélettek és mindenféle idegen nyelven beszéltek az emberek. Tehát nem bibliai forrásból is van erre utalás. Aztán a 30. versben a Sém leszármazottainak tulajdonítja ugye a letelepedést a föld különféle területein, és egy nagyon érdekes leírás olvasható Archernek az előző könyvében, nem kívánom felolvasni, csak egy pillantást vessenek rá, az ott felsorolt nevekhez népek, nemzeteket és népcsoportokat rendelnek. Tehát az emberiség emlékszik rá, és konkrétan megnevezhető helyek, városok, területek vannak, ami a bábeli nyelvzavar utáni szétterjedést jelzi, tehát ez nem mesekönyv leírás, hanem ez történelmi dokumentum is egyben. Tehát így is érdemes ezeket olvasni. A 7. nap eredete és érvénye, erről már szóltam, és ismételten így megerősítem, hogy érdemes ezen is elgondolkodnunk és vizsgálni, és amikor majd lesznek ilyen rendelkezések, a 7. nappal kapcsolatos rendelkezések, akkor érdemes erre majd még visszaemlékezni. Nagy esemény volt körülbelül 8 éve ezelőtt, amikor II. János Pál pápa írta a 7. nap kérdéséről egy enciklikát, mint egy 70 oldalas levelet a világnak, minden hívőnek, katolikus hívőnek, de másokat is megszólította, az egész világot megszólította, és az első 30 oldalban a bibliai szombat leírását írta le. Az egyik szombatot ünneplő tanuló disszertációját véve alapul, pontosan leírta, hogy mit tanít a Biblia a szombatról. Aztán utána a második felét pedig a vasárnapról írta, amiben leírja azt, hogy hogyan lett a szombatból vasárnap, és ott leírja, hogy jó szándékú emberek tették át más napra, de a Bibliából ez nem olvasható ki. Hát ez a nagy kérdés, ami itt van, ismétlem, több könyv is megjelent, ennek a szerzőnek a doktori disszertációját is megvásárolhatjuk, az is beszerezhető, szívesen odaadjuk, hogy is van ez. Minden esetre úgy tűnik, hogy világméretű kérdéssé növi ki magát ez a kérdés, hogy vajon melyik a 7. nap, és mit csináljunk a 7. napon, a szombat vagy a vasárnap. Érdemes erre figyelni. A teremtés történetben ezt olvashatjuk. Isten megáldotta a 7. napot, és megszentelte azt. Itt pedig a 10 parancsolatban olvashatjuk. Így kezdődik, csak ezt idézem fel. Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteld azt. Emlékezés, ugye ezt már Mózesnek mondta, a népnek mondta, de azért mondta, hogy megemlékezzél, mert nem új törvény volt ez. Ez egy ősi törvény, Ádám és Évától kezdve. Ítélet és újjáteremtés, utolsó képünknél vagyunk, képeinknél vagyunk. A Biblia szerint Isten Krisztus a teremtő erejével újjá fogja teremteni ezt a világot. Helyre fogja állítani ezt a megromlott rendet, ezt a bűnnel fertőzött világot. De láthatják, hogy én most itt 30 szempontot emeltem ki, tényleg kutyafuttában végigmentem ezeken a gondolatokon, de mégis azért választottam ezt a módszert, hogy egy kis benyomást szerezzenek arról, hogy milyen hatalmas nagy témák vannak itt megérintve. Az egy-két oldal az egész emberi életnek, a családi életnek, a munkának, a táplálkozásnak, az életmódnak, a heti ritmusnak, a gondolkodásnak, a fogalomalkotásnak az alapjait mutatják be, ami az emberi lét. Ezt nem lehet felülmúlni. Ez így, ahogy van, tökéletes. És ez a rend egyszer vissza fog állni az újjáteremtésben. De előtte lesz az ítélet. Az ítéletben pedig az dől el, hogy ki hogyan fogadja el azt a megváltót, akiről beszéltem, azt a bőrruhát magára öltie lelki értelemben, hogy megszabaduljon a bűneitől, és részese legyen egy olyan világnak, ahol nincs többé halál és gyász, és ölés, és szenvedés, és fájdalom. Kedves hallgatók, ha még van egy néhány perc türelmük, egy nagyon személyes megközelítéssel szeretném lezárni a vetítést. Igen. Hogy mint személyeknek, nekünk embereknek mit jelent a Teremtő Isten.
hogy csodára nézni illik. Csodára az ember fiára. Kezeire nyírat hajára. Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni. Csodára nézni illik, csodára az ember fiára, kezeire nyírott hajára.
Kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem. Nem úgy öntöttél engem, mint a tejet és mint a sajtot, megoltottál engem. Bőrrel és hússal ruháztál fel engem. Csontokkal és inakkal befedeztél engem. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.
Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság.
Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. És nékem mély kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mély nagy azoknak summája.